Sziasztok, hello mindenkinek, sok szeretettel köszöntelek benneteket a Gerilla Karrier Podcast mai adásában. A mai vendégem Molnár Tamás, Senior Power BI fejlesztés tanácsadó. Szia Tamás!
Szia András!
Tamás a Power BI oktatónk a Mentor Klubban, és nagy tudással rendelkező szakember, úgyhogy azért hívtam meg, hogy a Power BI-ról, adatelemzésről, Power Apps-ről, Power Platformról beszélgessünk. Köszi, hogy itt vagy, Tamás.
Köszönöm a meghívást.
Egy kis bemutatkozással kezdjük, hogy mindenki lássa a hátteredet, megismerje. Mióta foglalkozol Power BI-jal, hogyan keveredtél erre a területre?
Oké, köszönöm a kérdést, András. Hát én lassan már 9 éve foglalkozom Power BI-jal, mint BI tanácsadó, oktató, fejlesztő. Hogy hogyan keveredtem ide? Hát teljesen véletlenül, megmondom őszintén, eszem ágában nem volt BI-jal foglalkozni, azt se tudtam, mi az a BI. Én megmondom őszintén, hogy én 8 évig dolgoztam ugye kontrollerként, könyvvizsgálóként, és nagyon nem találtam ott a helyemet abban a világban. És elkezdtem agyalni, hogy hát kéne valamit csinálni, mert így már a többedik munkahely után az jött ki, hogy valószínű nem a munkahelyekkel, hanem a munkával van baj, hát valamit váltani kéne. Ugye gondolkoztam, mi lenne az egyenesági következménye annak, hogy én ebbe eltöltöttem 8 évet, és így mondom, oké, egy üzleti jellemző pozíció az úgy nekem való lenne, folyamatokat szeretek fölépítgetni, kitalálni, mondom, pont jó lesz. És elkezdtem keresni ilyen típusú álláshirdetéseket, állásokat. Ugye több fejvadásszal felvettem a kapcsolatot, és egy nap az egyik felhívott, hogy lenne itt egy pozíció, egy ilyen BI tanácsadói, érdekele. Hát mondom, persze, hogy ne, hát mindig erre vágytam. Mondtam, hogy nagyon szívesen megyek, megmutatkozom, elmondom, amit kell, akinek kell. Leraktuk, majd felmentem az internet, és megnéztem, hogy mi az Isten az a BI, és ott láttam ugye, hogy hát ez ilyen félig informatika, félig üzlet, na mondom, ez tökéletes.
A BI ugye az üzleti intelligenciának a rövidítése?
Igen, az a business intelligence-nek a rövidítése. Ugye gyakorlatilag tényleg arról van szó, hogy ez egy híd funkció valahol az üzlet és az IT közt, hiszen neked úgymond üzleti riportokat kéne automatizálnod, fejlesztéssel, ugye ez nem teljesen úgy kell elképzelni, mint hogy klasszikusan az emberek a fejlesztést elképzelik, hogy ilyen még láthatatlan kódsorokat írunk, tehát itt azért egy lájtosabb formában van ez meg, de alapvetően fejlesztéssel automatizálunk riportokat. Tehát ilyen szinten tényleg kell hozzá, hogy tudjuk, hogy egy riport mondjuk, hogy kéne, hogy kinézzen, illetve hát nem árt valamilyen informatikai érdeklődés, hogy azért ezt meg is tudjuk valósítani. És akkor így ennek a szerencsés véletlennek a következtében kerültem egy céghez, ahol mondták, hogy kérdeztem, hogy hát miért én nem vagyok fejlesztő, mondták, hogy nem gond, ők azok, ők értenek hozzá, nekik olyan ember kell, aki az üzleti oldalt érti, és akkor így jött. És hát lekopogom, bejött nekem ez az egész szakma, tehát én azóta is töretlen kedvel, sőt egyre fokozódó kedvel csinálom, amit csinálok, és én nagyon megtaláltam benne magamat, tehát mondhatni, hogy tényleg jó helyen, jó időben voltam, és ennek a következtében azt hiszem megtaláltam azt, amivel én tényleg szeretek foglalkozni. Senki ne vegye komolyan, de azt szoktam mondani, hogy ha nem fizetnének, akkor is csinálnám. Jó, munkáltatók, ne figyeljenek.
Akkor te magadtól is megcsináltad a karrierhacket egy kis fejvadás
segítséggel. Igen. Ennek a véletlennek a kapcsán, igen, én megcsináltam.
És hogy kell ezt a Power BI-t elképzelni, aki még belülről sosem látta, milyen ez a szoftver?
Húha.
Mint hát egy Excel, vagy?
Részben igen, részben nem. Tehát van olyan része, ami egy az egybe Excelbe is megvan. Nagyon sok mindent onnan örökölt. De igazából, hogyha a megjelenését le kéne írnom, akkor valahogy úgy képzeljük el, mint egy Excel, Access, SQL hibrid, de alapvetően ugye egy teljesen önálló valami, három logikai részből áll, ugye van egy adattranszformációs része, ahol az adatokat tudjuk átalakítani, csinosítgatni, nyilván hibákat kiküszöbölni, az adatokból. Van egy adatmodell rész, ahol ugye a logikai összefüggéseket definiáljuk az egyes adattáblák közt, és van maga a vizualizációs rész, ez ugye a, mondjuk úgy talán a kreatív része a Power BI-nak, itt pedig mindenfajta adatvizualizációkat tudunk csúnya szóval kipakolgatni, létrehozni, és ugye ennek a három rész folyamatnak a során áll össze egy komplett riport, amivel aztán még lehet egyebeket is kezdeni, ugye felpublikálni felhőbe, megosztani másokkal, beállítani ezt-azt, tehát tényleg sok minden van, de alapvetően ez a három alapvető folyamat az, amivel elkészítünk egy-egy riportot.
És hogyha jól értem, ugye nem csak az a lényege a Power BI-nak, hogy adatokat lehet elemezni, hanem talán az az egyik, hogy nagyon nagy mennyiségű adatot lehet elemezni, amivel az Excel már nem is boldogulna.
Igen.
Lehet benne adatvizualizációt készíteni, és automatizmus is van benne, hogy megnyomok egy gombot, és utána lefut az a riport, amit lefejlesztettem, valahogy így kell képzelni?
Igen, alapvetően dióhéjba valami ilyesmi. Tehát itt arról van szó, hogy nyilvánvalóan adatmennyiségben sokkal nagyobb adatot tud kezelni, mint az Excel, amire képes. Ugye ez szokott általában a fő motivum lenni a mögött, hogy Excel helyett akkor kezdjünk el Power BI-t használni, illetve ez az egyik. A másik, hogy minden lépést ugye gyakorlatilag úgy képzeljünk el, mint a nyers adatok fölött lévő egy-egy layert. Jó, tehát én mindig a Photoshop allegóriáját szoktam használni, hogy van egy nyers képünk, az kinéz valahogy, ugye ez a nyers adat, és akkor különböző layereket, ha úgy tetszik, filtereket rárakva, a végén kapunk egy sokkal szebb, tetszetősebb eredményt. Jó, itt is ezt kell elképzelni, hogy ugye van a nyers adat, az egy nagy ömlesztett, struktúrálatlan vagy kevésbé struktúrált valami, és akkor így a különböző folyamatok során egyre struktúráltabbá tesszük, gyakorlatilag az adatból információt csinálunk, amit már ugye megértünk ugye a vizualizáció révén, és az egésznek a lényege az, és ez a jackpot benne, hogy mindezt a folyamatot ugye, amikor létrehozzuk, azzal már definiálunk, bocsánat a szóismétlésért, de egy komplett folyamatsort, amit utána automatikusan a Power BI online majd le tud futtatni megadott időközönként. Tehát gyakorlatilag mentesülünk a terhe alól annak a feladatnak, hogy mi minduntalan kézzel megcsináljuk ugyanazokat a munkafolyamatokat. Tehát úgy képzeld el, mint egy havi riportálás, csak nem neked kell havonta ugyanazt a riportot feltöltened adatokkal, meg esetleg kijavítgatnod, amit kell, hanem ő automatikusan mindig az előre megadott lépéseket megcsinálja.
És tudná esetleg egy példát mondani, valamilyen use case-re esett tanulmányt, amikor volt valami probléma, jöttél vagy jöttetek, és aztán mi lett az eredménye, és mindenki nagyon happy volt?
Hál' Istennek minden munkánk ilyen, legalábbis bízom benne, hogy egyik ügyfél se cáfolna meg, de alapvetően minden egyes munkánknál erről van szó, hogy ugye készítenek valamilyen riportokat valamilyen rendszerességgel, és nem győzik. Tehát vagy erőforrás hiány, időhiány miatt, vagy gyakrabban kell ugyanazt megcsinálni, és egyszerűen fizikálisan lehetetlenség, és hogy ezt váltsuk ki egy automatizált reporting megoldással, ezáltal termentesítve az embereket, illetve időt adni nekik arra, hogy fejlesszék a folyamataikat. Most bármelyik projektet mondhatnám, mert ez a munkánk lényege. Nagyon sokféle projekt volt rengeteg iparágban. Általában mi, amin dolgozunk, vagy amin dolgoztunk, azok pénzügyi sales reportok, marketinges HR reportok, tehát jellemzően mi inkább üzleti adatokkal dolgozunk, de lehetnének ezek ugyanúgy gépi adatok is, tehát gyártósor adatai, bármilyen szenzoros adat, gyakorlatilag akármilyen adat.
Emlékszem, az előző életemben még alkalmazottként a Diageo nevű alkoholipari cégnél dolgoztam európai kontrollerként, és minden havi és negyedéves zárásnál kb. Egy hétig kattingattunk ilyen Excel megoldásokba, mire eljutottunk oda, hogy végre lehetett az adatokat valahogy értelmezni, és akkor kezdtük el írni a jelentéseket. És akkor, hogyha jól értem, pont ezt lehet kiváltani, ezt a végén láthatatlan kattingatás, feltöltés, leszűrés, letöltés, hogyha már van egy riportom.
Pontosan, és ez akár lehet real-time is jóformán, tehát nem az, hogy csak mit tudom én, hetente, havonta, és akkor kiváltjuk a heti, havi manualitás alól a dolgot, hanem ezt akár tényleg real-time-ba is tudom nézni azokat az adatokat, abba a formába, ahogy én azt definiáltam neki, tehát akár tényleg egy jól értelmezhető és intuitív vizualizáción keresztül. Többek között az általad említett cégnél is volt ilyen projekt, ahol pont stock adatokon dolgoztunk, tehát ott tényleg az volt a lényeg, hogy élőben lássák, hogy áll a dolog.
És miért ennyire népszerű az üzleti intelligencia adatelemzés Power BI? Én azt látom, hogy rengeteg ügyfelem helyezkedik el ezen a területen. Néha már ilyen karrier tanácsadások, amikor én mondom valakinek lehetséges irányként az adatelemzés, mert picit tartok is tőle, nem akarok mindenkinek ugyanazt a lehetőséget mondani, de azt látom, hogy nagyon nagy a munkaerőpiacon a felszívó erő ilyen szakemberekre. Ezt minek tulajdonítod?
Hát nézd, itt szerintem két hatás érvényesül, két sajnos ellentétes hatás. Az egyik az adatmennyiségnek az exponenciális növekedése, tehát szerintem mindenki, aki munkahelyen dolgozik, látja, hogy időről időre egyre több és több adattal kéne dolgoznia. A másik viszont sajnos az, hogy emberből meg munkaerőből egyre kevesebb van. Tehát ugye ez nem csak Magyarországon, hanem egy világszintű probléma, hogy egyre kevesebb a munkaerő, hiszen emberből is kevesebb van. Jó, nyilván vannak olyan országok, ahol ez nem jelent még problémát, de alapvetően a fejlett társadalmaknak ugye egy nagy problémája ez az egész előregedés, ugye egyre kevesebb újszülött. És hát itt az ellentét, amit fel kéne valahogy oldani. Tehát több munka, kevesebb ember, aki meg tudja csinálni. Így ha népszerű, ha nem népszerű az automatizálás, a cégek kénytelenek élni vele, hiszen csak így képesek megbirkózni azokkal a kihívásokkal, amivel nap mint nap szembesülnek. Tehát igen, népszerű, de valahol kényszer is, hiszen nem képesek máshogy megoldani a feladatot. Amiért én úgy gondolom, hogy túl ezeken a puszta, kemény üzleti okokon kívül ez tényleg valamelyes népszerűségre tehet szert, az egy másik aspektus a dolognak. Én úgy érzem, látva az ügyfeleket, illetve a problémákat, amivel küzdenek, hogy nagyon sok ember úgy érzi, hogy amit csinál, az a képességének az elvesztegetése. Tehát gyakorlatilag ilyen teljesen repetitív, monoton munkafolyamatokat végez nap mint nap, és akkor egy idő után ugye felmerül, hogy ezért végeztem el az egyetemet, főiskolát, nem tudom micsodát, ezért tanultam, hogy ilyen teljesen robotikus dolgokat csináljak. És amikor kapnak egy lehetőséget arra, hogy ezt ledobják magukról, és helyette valami olyan feladattal törődhessenek végre, aminek tényleg van hozzáadott értéke, úgymond kihasználva érzik a képességeiket, az szerintem egy nagyon nagy plusz lehet a munkád során, hiszen én csak a saját példámra gondolva, általában soha nem az volt egy munkahelyen a problémám, hogy nem volt elég a fizetés, vagy nem tudom, én nem éreztem jól magam a közösség miatt, hanem az, hogy egyszerűen nem láttam már kihívást a munkába. Tehát nem kötötte le a figyelmemet, unatkoztam, ez demoralizált a munkával szemben, és egy idő után úgy döntöttem, hogy váltok. Na most ezt valahogy el kéne kerülni, nyilván ezt látják a cégek is, ugye ha már nehezen megszerezzük azt az embert, adjunk neki értelmes feladatot, meg ha már annyit fizetünk neki, amennyit fizetünk, akkor használjuk ki a képességeit, ne csak egy biorobot legyen, és nem akarok nagy szavakat használni, de amennyire én is olvasom ugye a mindenfajta sajtóorgánumokat, a fiatalabb generációban egyre inkább felértékelődik ez. Tehát ők már úgy kezdik a pályájukat, hogy nem akarnak unalmas munkát csinálni. Hogy olyan munkát szeretnének, ami izgalmas számukra, ami leköti a figyelmüket, és ezt nyilván a cégeknek is valahogy figyelembe kell venni, ha ezeket a fiatal embereket fel akarják venni. Mert azt fogja mondani, hogy figyelj, mindenki tud sok pénzt kínálni, meg átmegyek a szomszéd országba, ugye ők már sokkal mobilisabbak, jól beszélik a nyelvet. Mutass valamit, amiért itt maradok. És neki nem lesz elég az, hogy van túrórudé a hűtőben. Tehát neki olyan feladatok kellenek, amik lekötik a figyelmüket. És azt azért vegyük figyelembe, hogy a mai fiataloknak az inger küszöbe sokkal feljebb van, mint a miénk. Tehát már csak ugye a különböző médiafogyasztási szokásaikból kiindulva. Tehát nézd meg egy mai fiatalt, TikTok, pörgetik a reeleknek, hívják, talán bár ebben annyira nem vagyok otthon, pörgetik a videókat, pár másodperces videók. Miért? Mert nem fog megnézni egy fél órás videót, őt ez már nem érdekli. Neki legyen ott a tartalom 5 másodpercen belül, az info a lényeg, a rizsa neki nem kell. És a munkában is ugyanezzel a mentalitással fog neki állni. Ő nem akar pénymásolgatni 3 évig, mire valami értelmeset csinálhat, hanem szeretné rögtön használni azt a tudást, amit ő egyetemen megszerzett. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek az okok állnak annak a hátterébe, hogy a Power BI és a hozzá hasonló automatizálás célzó megoldások egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a cégek körében.
És ha már automatizálás, mesélsz egy picit a Power Automate-ről, meg a Power Apps-ről, hogyha jól tudom, ezek mind a Microsoft Power platformjára ülnek rá, vagy részét képezik, mert azt még nem mondtuk, hogy a Power BI egy Microsoft termék. Szóval mi van ebbe a Power platformba még a Power BI-on kívül? Te hogy használod a napi munkádban? Ezek érdekelnének.
Ugye a Power platform az egy ökoszisztéma, gyakorlatilag egy 5 elemű ökoszisztéma, mind az 5 eleme az automatizálást, az a valaminek az automatizálását szolgálja. No-code, low-code módon, ez ugye nagyon fontos, hogy alapvetően ugye olyan emberekre építve, akik nem programozók. Az általad említett 3 eszköz, elsősorban ezek azok, amelyek mondjuk úgy, hogy talán jobban benne vannak a köztudatban, a Power BI, Power Apps és Power Automate. Túl ezeken a rendkedvére említsük meg a másik 2 is, ugye van a Power Pages, ez egy ilyen weblapokat lehet vele létrehozni, illetve a Power Virtual Agent, ez pedig chatbotokat lehet, most talán Copilot Studio, vagy mi lett az új neve, ezt annyira nem követem azt a világot, az kicsit tőlem távol áll a másik 2 megoldás, tehát az a Power Pages és a chatbotosdi. De az általad elmélyített 3 eszköz az az elmúlt években, hát a Power BI ugye már régi, az közel 10 éves múltra tekint vissza, és már előzménye is voltak az előtt is, de a másik 2 eszközzel karöltve az utóbbi 3 évben én azt érzem, hogy nagyon-nagyon elkezdtek feljönni, és hatalmas az érdeklődés irántuk. Ugye melyikkel mit lehet csinálni akkor, csak hogy teljesítenem a képet? Kezdjük az elején, logikailag halladok, jó? A Power Apps-el gyakorlatilag, ahogy a nevében is benne van, alkalmazásokat lehet fejleszteni. Jellemzően mobil alkalmazásokat szoktunk vele fejleszteni, ami nem zárja ki azt, hogy akár desktop layoutot is ki lehet vele alakítani, de jellemzően mobil eszközökre. És ennek az elsődleges célja általában az adatbevitel. Jó, tehát valamilyen adatokat viszel be egy általad létrehozott interfészen keresztül. Van a Power Automate, ő valójában a folyamat automatizálás, tehát vele mindenfajta üzleti, digitális üzleti folyamatokat lehet automatizálni. Mondok egy bot egyszerű példát, bejön egy e-mail csatolmánnyal. Mentse le belőle automatikusan a csatolmányt, ha az egy Excel fájl mondjuk, akkor másolja át a sorokat egy másik Excel fájlba, abból nem tudom én generáljon egy PDF-et, amit rakjon le valahova, majd küldje ki egy e-mailbe egy másik e-mail címre. Jó, tehát bármit, de gyakorlatilag villanyt is lehet vele kapcsolgatni, tehát van benne ilyen action is, hogy kapcsolja fel az okosizzót, és akkor kapok egy e-mailt, felkapcsolja a villanyt. Nem tudom, mi értelme lenne, de biztos jó valamire. És akkor van a Power BI, ami gyakorlatilag az output része a dolgoknak, tehát ezzel pedig az adatokat lehet megmutatni. Ugye ez egy automatizált reporting megoldásról van szó, tehát magát a riportálás folyamatát lehet vele automatizálni, egészen az adat tisztításról, adatmodellezésen át az adatok vizualizálásáig bezárólag.
Értem, köszi, köszi. Említetted a low-code, no-code kifejezést, meg beszéltünk már mi is róla korábban, hogy ugye én azt látom, hogy sok olvasomnál, ügyfelemnél az ilyen digitális szakmákkal kapcsolatban az a legnagyobb félelem, hogy hát András, az informatika, én meg nem vagyok informatikus, pláne nem vagyok programozó. A low-code, no-code mit jelent ebben a felállásban? Azt, amit én gondolok, hogy nem kell programozni, te is így látod, illetve te mennyit programozol a munkádban, kell-e programozni egyáltalán?
Nagyon jó kérdés. Alapvetően én sem vagyok informatikus, ugye én közgazdász vagyok végzettségem szerint, tehát én nem tanultam úgymond programozni, legalábbis nem iskolai keretek közt. És pont az ilyen felhasználókat, mint én is vagyok, célozzák ezek a no-code, low-code megoldások. Ugye a Microsoft marketing osztály biztos más mondaná erről, de alapvetően az olyan felhasználókra van ez kitalálva, akik a Microsoft terminológiájában power usereknek hívják ezeket, felhasználókat, akik bár nem programozók, de van valamilyen affinitásuk ez a fajta logika, vagy ezzel a fajta logikával kapcsolatban. Tehát, hogyha kell, akkor hajlandóak utána nézni a dolgoknak, meg leülni, megcsinálni. A no-code-low-code az én értelmezésemben és amúgy a gyakorlatomban is azt jelenti, hogy alapvetően nagyon sok mindent meg lehet csinálni bennük, többnyire puszta gomnyomkodással. Jó? Tehát ott vannak, igen, az előre generált funkciók, és akkor kattintgatod őket megfelelő sorrendbe, és pikpak kijön a végeredmény. Na most azért ezt mondjuk azt, hogy jellemzően, jó? Tehát én azt mondom, hogyha valaki okosan tudja azokat a funkciókat nyomkodni, ami amúgy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy kisebb feladat, mint megtanulni programozni, kiismerni a logikáját egy ilyen eszköznek, de ha okosan tudod nyomkodni, akkor nagyon-nagyon ritkán kell ténylegesen programozni. Én a saját munkakörömben, ami ugye egy összetettebb dolog, mint ha egy cégnél dolgoznék, hiszen sokkal többféle problémával szembesülhetek, körülbelül olyan 5% az, amikor bele kell nyúlnom és kódolgatnom kell a dolgokat. Szerintem egy átlag egy cégnél dolgozó embernek, egy átlag munkakörben ez lehet, hogy soha nem fog eljönni. És egyre kevésbé fog eljönni, mert hogy ugye ezek az eszközök is fejlődnek, és egyre inkább abba az irányba fejlődnek, hogy még a végén gombot se kell majd nyomkodnunk, elég lesz csak tényleg beszélgetni a géppel. Lásd ugye chatbotok, illetve hát a ChatGPT-re gondolok itt egész konkrétan, mint új technológiára, ami most ugye a Microsoftnál már elég erősen szivárog be mindenfajta eszközükbe, így a Power BI-ba, illetve egyéb Power platformos eszközökben is megjelentek ezek a funkciók. Tehát tényleg el fogunk odaérni, hogy egy idő után nagyon sok mindent el tudunk érni pusztán csak a számítógéppel való interakcióval, úgymond ilyen natural language, hát query-nek hívják ezt, de módszerekkel, tehát beírom neki, mit akarok. Na, kell nekem egy kördiagram, ami megmutatja a bevételemet, nem tudom én, területi bontásba. Bum. És akkor ő kirajzolja nekem automatikusan.
És akkor ezeknek egy része már elérhető, hogy a Microsoft talán egy éve jelentette be, hogy jön a Copilot, ez a mesterséges intelligenciával támogatott asszisztens.
Igen.
Amiről én korábban hallottam az, hogy az Excelbe jön, meg úgy is olvasgatom, meg nézegetem, hogy viszonylag jól is működik a PowerPointban.
Igen. Sok power.
Csomó power van itt minden szóval erős. PowerPointban, Excelben például, de akkor már a pár platform megoldásokban is elérhető a Copilot funkció?
Igen, már ott is megjelentek. Mondjuk nem tenném tűzbeért a kezem, hogy jelen pillanatban így március elején minden régióban így van-e, meg mindenkinél így van-e, mert amennyire én tudom, ezt így lépcsőzetesen szokták ráereszteni a világra. De én már magamnál találkoztam ezekkel a funkciókkal. Igen, tehát ez most már itt van a nyakunkon.
Épp egyébként a beszélgetésünk előtt néztem a Telexírt arról, hogy egy Microsoft bemutatón jártak, ahol a Copilotról volt szó, és áprilisban már magyar nyelven is jön a Copilot, 18 különböző nyelven is elérhető
lesz többek
között. Magyarul is. De akkor nem csak az Office-ban, hanem már a Power Platformban is itt van a Copilot. Mielőtt még a mesterséges intelligenciával kapcsolatban kérdeznék egy picit általánosabban, térjünk vissza így szűken véve a BI üzleti intelligencia adatelemzés területre. Mit kell ahhoz valakinek megtanulni, hogy ilyen állásokra tudjon pályázni?
Ez megint csak nagyon jó kérdés. Jó kérdéseid vannak, András. Nem egyszerű rá válaszolni, mert ugye két oldalról is lehet közelíteni. Tehát ahogy mondtam, ugye ez félig üzlet, félig informatika. Tehát lehet valaki jöhet informatikai oldalról is, jöhet üzleti oldalról is, meg jöhet úgy is, hogy mindkét tudásnak a birtokában van elő, mondjuk gazdaságinformatikus, tehát van fogalma mindkettőről. Alapvetően nézzük inkább a skilleket, jó, hogy mik azok, amik szerintem jól jönnek akkor, hogyha ezen a területen szeretnénk elhelyezkedni. Hát az biztos, hogy valamilyen szinten nem árt, hogyha van üzleti tudásunk, jó? Tehát láttunk már riportot, hiszen az lenne a termék, amit elő akarunk állítani, nehéz lenne úgy, hogy nem ismerjük magát a terméket mi alapjaiban. Szóval
valami, szerintem kevésen irodai állás van, ahol nem készít, vagy valaki valamilyen riportot.
Manapság ez már igen, ez valószínű, hogy így van, hogy gyakorlatilag aki dolgozik ott valamilyen szinten riportolni kell, a más nem egy táblázat formájában, de igen, valahogy adatokat kell szolgáltatni valakinek, ez igen egy jellemző feladat, de azért nem baj, hogyha egy táblázatnál más, az összetettebb nem jó szó, mert azért egy táblázat is lehet összetett, de egy kicsit fantáziadúsabban állunk a vizualizációk kérdéséhez, és tisztában vagyunk vele, hogy azért vannak más vizualizációk is, és azoknak nagyjából hogy kéne működnie. Jó, most nem az ilyen nagyon extrém dolgokra gondolok, de azért egy vonaldiagram, egy oszlopdiagram, egy kördiagram, ezekről, ha tudjuk, hogy milyen célt szolgálnak, az már egy jó kiindulási alap. Tehát valamilyen szintű üzleti tudás nem árt, hiszen ebbe fogunk dolgozni. Túl ezen ugye nem árt, hogyha BI-ba akarunk dolgozni, a legalább egy BI eszközzel tisztában vagyunk, legalább alapszinten, tehát tudjuk, hogy kell vele egy riportot felépíteni. Most nyilván ennek, hogy mondjam, nagyon sok foka lehet, hogy milyen szinten állunk ezzel a dologgal, de legalább tudjunk valami épkézláb riportot összerakni. Túl ezen, ami nagyon jó, hogyha SQL-hez értünk, tehát nyilván adattárolásnak az elsődleges platformja még mindig az adatbázis, és nem árt, hogyha tudunk egy adatbázissal kommunikálni valamilyen szinten, erre jó az SQL, ugye ezt azért szokták kérni. Aztán, hát innestől szabad a csók, mert gyakorlatilag minden más az én úgy gondolom, hogy már csak plusz. A Python az egy nagyon menő dolog manapság, nagyon jó, hogyha tudja az ember.
Excelnek a különböző ilyen haladó funkciói, Power Query, Power Pivot.
Nagyon jó, hogy ezeket említed, mert ez az, amiről általában senki nem tud, de igen, tehát az Excelben ugye vannak ezek a mindenfajta Power megoldások, ahogy mondtad te is, Power Query, Power Pivot, stb. És ezek egy az egybe, ez a tudás egy az egybe áthozható a Power BI-ban. Sőt, olyan szinte, hogy mondjuk a Power Query Excelbe és Power BI-ba kop ugyanúgy néz ki, jó színek, meg egy-két ikon más, de ugyanaz a logika, ugyanaz a felület, stb. Tehát át tudod menteni azt a tudást. Jó, nagyjából ez azt hiszem az induló stack, aztán nyilván lehet még itt mindenfajta egyéb dolog, ami jól jöhet, rengeteg ilyen van, de alapvetően ez a három dolog, tehát valamennyi üzleti tudás, egy BI eszköz ismerete, meg az SQL. Én úgy gondolom, hogy ez az alap. Nyilván az Excel, de szerintem ahogy az előbb mondtad ezt a riportolást, szerintem az Excel tényleg az, ami nincs olyan munkakör számítógép közelében, ahol Excelt ne kéne használni. Tehát miután nem tudnék most szerintem olyat mondani, ami számítógépen zajlik, de Excelt még sose látott, nem tudom, mi lehet az. Valami nagyon speckó szoftvert kell üzemeltetni esetleg, de...
És a BI eszköz pedig lehet a Power BI, vagy a Tableau, igaz?
Hát a BI eszköz az közel 400 eszköz lehet, rengeteg BI eszköz van. Én legutóbb, amikor utána néztem ennek, akkor 390 valamennyit írtak abba a cikkbe, amit épp találtam erre. Tudja kutya, mennyi van, rengeteg. De alapvetően három olyan eszköz van, amit Gartner ugye minden évben csinál, egy ilyen Magic Quadrantot, nem tudom mennyire ismered. Mindegy, ez egy kimutatás, megcsinálják mindenfajta területre, és besorolják egy ilyen mátrixban, négy felé osztják a teret, és besorolják ebbe a négy osztatba, hogy melyik az az eszköz, ami piacvezető, melyik az, amiben nagy remény van, melyik a futottak még, és melyik az, ami, mit tudom én, eddig jól hasított, de nem látjuk a jövőjét. És BI területen ebbe évek óta három eszköz van ott stabilan, ugye a Microsoft Power BI, a Tableau és a Click nevezetű megoldások, tehát ők hárman mondhatjuk, hogy a piacvezetők BI eszközök területén bármelyik tuti lehet, bár én úgy tapasztalom itt Magyarországon legalábbis, hogy magasan a Power BI a leggyakrabban használt eszköz. Nem interjúoltam meg a cégvezetőket, de azért mernék fogadást kötni arra, hogy itt az árazás van ennek a hátterébe. Tehát mondjuk úgy, hogy a Power BI első blikre jóval olcsóbb, mint a konkurens termékek. Aztán kicsit trükkös ez hosszú távon, de most ezt mindegy, hagyjuk, ez legyen a piac dolga, hogy hol a trükk, de alapvetően első körben könnyebb beszállni, ha szabad egy ilyen elcsépett szlogennel élni, a Power BI-ban, mint más
több helyen használják.
BI eszközökben, igen.
Egyébként nagyon sok ugye ügyfelünk, aki a kezeid között, vagy alatt tanulta meg a Power BI.
Szegények.
szuper állásokat nyertek el. Ugye ezek közül szerintem nagyon sok hallgató, néző ismeri a Rendőrből üzleti intelligencia elemző, szorít, hogy Rendőr nyomozó volt, ugye ezeket kitanult, amit te is mondtál, Power BI, Tableau, SQL lekérdezések, Power Query, Power Pivot, adatvizualizáció, hogyha jól emlékszem, ez volt a tudás portfólió, és aztán üzleti intelligencia elemzőnek vették fel, de van a zenészből üzleti intelligencia, zenész, zenebolti eladóból üzleti intelligencia elemző sztori is, csak hogy ugye ilyen jellegzetesebb például, hogy ki a fene gondolni, hogy zenész, zenebolti eladó is lehet üzleti intelligencia.
Gyakorlatilag, szerintem nagyon kevés olyan témakör van, amire azt mondom, hogy ördögtől való gondolat lehet az, hogy át lehet menteni, hiszen mindenütt van adat. Tehát zeneiparban nincs adat, kriminalisztikában nincs adat. Tehát mindenütt van feldolgozható adat, és mindenütt fel is kell valahogy dolgozni azokat a nyomvadt adatokat. Tehát az pedig, hogy most értsen az üzlethez, amit mondtam az előbb, akkor ezt értelmezzük tágan, jó? Tehát értsen valami máshoz is, mint a BI. Tehát valami olyan dologhoz, amiből adat keletkezik, de ez bármi lehet. Tehát lehet, nem tudom én, drónfelvétel is, ami egy termőföldnek az állapotát méri föl, de lehet ez ugyanígy a zeneipar, lehet a kriminalisztika, bármi. És ahhoz, hogy, tehát most vegyünk engem, jó, nekem megvan a hátterem, kontroller, könyvvizsgálat, ugye üzleti adatokhoz értek. Elég magabiztos vagyok, ritkán mondtam azt, hogy én ezt nem vállalom. Eddigi életem során két ilyen alkalom volt, tőlük utólag is elnézést kérek. Nem mertem, ott az én inamba szállt a bátorságom. Ez a két alkalom, el is mondom neked, hogy mi volt. Az egyik a Lechner Ödöntudás Központ volt, hogy én tartsak nekik térképekről Power BI-ban kétnapos tréninget, mondtam, hogy nem merem, tehát ez olyan lenne, mint bemennék az oroszlánok barlangjába, és elmagyaráznám, hogy kell a gazellát megenni, foggal meg karommal. tehát nem úgy gondoltam, ott nekem nincs helyem, mert valószínűleg se tudnám, hogy miről beszélek, ők meg csak röhögnének a térképekkel kapcsolatban. A másik pedig egy ilyen élettani, nem is tudom, hogy magyarul, hogy mondják ezeket, tehát amikor sportolóknak mérik a mindenfajta élettani jeleiket, agyi, szív, működés, stb., miközben terhelik őket, és akkor azt akarták, hogy ott mutassa meg, hogy lehet ezeket vizualizálni. Hát mondom, semmi gond, ugye minden ügyfélnek kérni szoktam, hogy mutassa meg, hogy hát azért most mit csinálnak, hogy azért el tudjam képzelni, hogy mi lenne a feladat. Hát olyan grafikonokat mutattak, amit így azt sem tudtam, hogy merről merre megy, meg hogy micsodák, tudod, mindenfajta rövidítések, meg ez, és mondtam, hogy ne haragudjatok, nem értem, amit látok, nem, hogy elmondjam, hogy kell megcsinálni. Szóval ez az, amit mondok, hogy attól, hogy az számunkra ilyen lehetetlen dolognak tűnik elsőre, még lehet, hogy igényel egy nagyon is valid szaktudás, amire valahol nagyon nagy igény van, hiszen annyira speciális mondjuk adott esetben, hogy alig egy maroknyi ember van, aki ért hozzá. És ha ez megvan mondjuk fejelve egy BI tudással, akkor pont le lehet fedni azt a rést.
Tehát azt akarod ezzel mondani, hogyha vegyük azt, valaki egészségügyben dolgozott, és egészségügyben azért csak adatokkal, mit tudom, vérnyomás miért rögzített, küldte a jelentéseket, hogy adott betegnek, hogyha ő megtanulja Power BI-t, akkor könnyen lehet, hogy ő is talál olyan szakterületet, ahol BI elemzőként el tud helyezkedni, hiszen...
Persze. Hát nyilván most én hiába mennék be, megmondom észre, hogy fogalmam sincs a vérnyomásom. Mindig a feleségemet szoktam kérdezni, hogy figyelj már, ilyen a vérnyomásom, ez most jó vagy rossz? Mert nem tudom, tehát nem izgat, tudom, felelőtlenség, de nem izgat különösebben. Sosem mondták még, hogy rossz, így efelől nyugodt vagyok, tudod, így agyam felfogja, kidobja. Tehát engem hiába hívnának oda, hogy elemezzem, mert nem érteném. Nem érteném a szakzsargont, nem érteném a jelöléseket, nem tudnám, hogy melyik érték jó, melyik kritikus, melyik stb. Nem értem a területet. Tehát ezt mondom, hogy hitfunkcióként hiába értek egyik oldalához, nem megyek vele sokra, mert a másik oldalán meg lehet, hogy elvérzem. Tehát valahol az én feladatom pedig az lenne, hogy összekössem a két területet.
Értem. Szuper. Na, hát akkor ez azt jelenti, hogy nagyon sok szakembernek lehet ez egy karrier alternatíva.
Igen. Nyitni sok felől lehet ebbe az irányba, így van.
Jó. Mit látsz egyébként, mennyire dolgoznak Magyarországról külföldre szabadúszóként? Azért olyasmit hallok ügyfeleimtől, hogy külföldi ajánlat megkereséseket is kapnak LinkedIn-en keresztül. A mentorklubban sok oktatónk dolgozik külföldre. Mennyire mindennapos ez, hogy valaki Magyarországon él, de külföldre dolgozik be?
Hát a Covid óta egyre inkább az, tehát egyre jellemzőbb. Ugye nyugati cégek is, mint ahogy a hazaiak is felismerték, hogy nem kell ott ülni az irodában ahhoz, hogy tudjon dolgozni az adott ember. És azért valljuk be őszintén, hogy nekik a magyar szakemberek még mindig olcsók, tehát, és jók is vannak köztük. Tehát kinyíltak ezek a kapuk, és nekem is van nem egy ismerősöm, aki itthon ül, de gyakorlatilag külföldre dolgozik. Sőt, én is dolgoztam most elmúlt évek során, konkrétan majdnem 3 évig külföldi projekten, tehát itthon ültem, de svájci cégnek dolgoztam.
Uh-huh. És gondolom más jövedelmi szintért dolgoznak ezek a szakemberek, mint tehát nem a...
Hát
nem
valahol tudom, a kettő jobb... közt, igen, tehát nem olyan, mintha svájci lennék és Svájcba dolgoznék, de nem is a magyar, igen, tehát nyilván. Mondjuk úgy, hogy így nagyon jó buli, hogy itthon ülsz, és azért a pénzért dolgozol, kint Svájcban már lehet más fizetést kérnék, de az egy más kérdés nyilván. Amúgy nincs kizárva, tehát lehet menni bárhova vele, még engem is keresgélnek meg fejvadászok rendszeresen, hogy ide menjek, oda menjek, és akkor reallokálnak, mindent biztosítanak, pedig már évek óta lögdösöm vissza, mert én úgy gondolom, hogy én már maradok, tehát család minden ide köt, de alapvetően időről időre megtalálnak külföldről is. Amikor belekezdtem, jó, az nem ma volt, tehát még egy hogy mondjam, még kevesebb ilyen szakember volt, de akkor gyakorlatilag minden ötödik megkeresés külföldről jött. Minden felől a világból, tehát USA-tól kezdve Európa több országa, nem tudom, legextrémebb, aztán valami ázsiai ország volt. Szóval van igény, persze.
Tehát arra is jó irány lehet, hogyha valaki itthon szeretne dolgozni, de mondjuk a fizut maximalizálni szeretné, és én azt láttam azoknál az ügyfeleimnél, szakértőknek, akik Magyarországról szabadúszóként külföldre dolgoznak, hogy én akár ilyen magyar igazgatói fizetéseket meghaladó jövedelmet érhetnek el.
Persze.
De akár arra is jó lehet, hogyha valaki tényleg ki szeretne menni, mert van ilyen vágya, igen, akár politikai megközelítésből, akár csak, hogy világot lásson, tanuljon, akkor arra is egy jó lehetőség.
Van, mindkettőre van abszolút lehetőség, tehát nyilván külföldön sincs ebből több szakember, az az igazság.
Ezzel szemben én azt látom, hogy egy csomó szakterület, ami nem ennyire felkapott, ott nagyon nehéz kimenni és jó színvonalas szakmába vágóállást találni. Egy ügyfelem jut eszembe, talán egy másfél éve járt nálam, 50-es éveibe járt, a gyereke Skóciában nyert egy egyetemre felvételt, és Edinburgh-ba szeretett volna kimenni, és ki is költözött, hogy ott keres állást. Még korábban a Molnár dolgozott pénzügyesként, meg ilyen old school kontrollerként, aki csak a hagyományos kontrollálásokat is mondta, hogy fia András, ott voltam, és nem tudtam elhelyezkedni. Nyilván takarítónő, meg ilyesmi állásokat talált, de hát azt meg nem szívesen csinálta volna. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy figyelj, kontrollerként tán csak el tud helyezkedni, de és azt mondta, hogy figyelj, több kinti magyarral is tartja a kapcsolatot, és nem. És nekem is ez a karriertanácsadói tapasztalatom, és itt van egy kis, ez a kis karrierhack, hogy jó, az irányt egy picit módosítom, akkor nem tradicionális controlling vagy pénzügy, hanem üzleti intelligencia, amire nagyon-nagyon kereslet, és akkor ezek szerint akkor külföldi lehetősége, külföldi kiköltözés is.
Abszolút. Tehát ugye az informatika szerintem mindig is egy nyitottabb iparág volt, mint bármi más. Tehát azért a szabályok mindig egy kicsit megengedőbbek voltak ezen a területen, mint a bármilyen más területen, akár vegyük ezeket a klasszikus controlling, egyéb pénzügyes dolgokat. Ez az egyik, a másik pedig, hogy ez a tudás teljesen nemzetközi. Tehát ugye controllingban lehetnek bizonyos lokális szabályzások, amiket te nem fogsz ismerni itt Magyarországon, vagy ő ott nem fog ismerni, vagy nem fogja ismerni az itteni szabályokat. Az IT-ban nincs ilyen, tehát ami itt eszköz van, az ott is van. Jó, most leszámítva lehetnek persze lokális fejlesztésű dolgok, de ha te nem ilyenbe vagy tanácsadó, hanem egy olyan mainstream megoldásban, mint egy Power BI, akkor teljesen mindegy, hogy hol tanultad ezt meg, hogy egy már elnézést, de egy utolsó indiai faluba, vagy New York City közepén, tök mindegy, mert a Power BI itt is, ott is Power BI. És amúgy teljesen mindegy is, hogy hol vagy, az nyilván rajtad múlik, hogy te mit preferálsz, hogy ülsz itthon, de külföldi fizetést keresel, vagy szeretnél a skót tengerparton ülni, és ott keresni az ottani fizetést.
Na, ez is biztató. Beszéljünk egy picit a mesterséges intelligenciáról is, az egyik nagy félelme olvasóimnak, hogy András, figyelj, hát a mesterséges intelligencia úgyis előbb-utóbb jó lesz adatelemzése, és minek tanuljak most BI-t, adatelemzést, üzletintelligenciát, hogyha a mesterséges intelligencia úgyis el fogja venni az állást ezen a területen, hogy látod ezt, mennyire jogosak ezek a félelmek?
Nem tudom, én késhegyi menő vitákat szoktam folytatni az egyik ismerősömmel erről, egy nyelvtanár úriember, és hát nyilván ő az ő szakmájában ez egy nagyon is közeli fenyegetésnek tűnik ez az AI, hiszen fordítani már nagyon régóta tudnak ezek a megoldások, ezzel meg még akár meg is szerkeszt nekünk bármit, történetet, könyvet, reklámot, bármilyen dolgot, de alapvetően én azért ennél kritikusabb vagyok, annyira még nem rákcsálom rongyosra a párnám szélét félelmembe, el is mondom, hogy miért. Alapvetően én azt nem látom még ebbe a dologba, hogy ennek hogy lesznek meg a keretei. Tehát értem én, hogy képes erre meg arra. De egyrészt nem látok még törvényi szabályzásra, tehát hogy hol vannak a felelősségek, felelősségi körök, tehát ha mondjuk én beadok neki üzleti adatokat, és ő kidob valamilyen eredményt, én végrehajtom az alapján a stratégiát, vagy hozok egy döntést, és az nem jön be, akkor felelősségre tudom-e vajon vonni akár az AI-nak a készítőjét.
Egyáltalán a legféltettebb üzleti adataiddal.
Bemerjem-e rakni? Mi lesz vele? Ki láthatja azt? Egyáltalán mi garantálja, hogy ne lássa olyan, akinek nem kéne látnia? Tehát a másik, amit én nem látok, hogy kicsit ez olyan Pandora szelencéje. Tehát tudod, ez a bedobálok mindent, aztán ő kiköp valamit. De honnan tudom, hogy ez megbízható jó-e? Túl azon, hogy valaki azt mondja, hogy igen, a mi AI megoldásunk az csúcs. Tehát most gondoljunk egy húsvér emberre, mint munkavállaló. Ugye amikor te keresel mondjuk egy elemzői pozícióba embert, hogy fogsz keresni? Megnézed az életrajzát, milyen tapasztalata van, milyen iskolái vannak, miket oldott meg, stb. Tehát ugye van egy előzetes, mondjuk úgy, validációd arról, hogy ő ért ahhoz, amit csinál. Nyilván ez megint más kérdés, hogy életrajzba is be lehet sok mindent írni, de hát, hogyha valaki bizalmatlan, akkor annak utána is lehet azért menni. Felhívom előző munkahelyét, hogy valóban ott dolgozott, tehát mi a véleményükről, stb. Tehát van már arra valami garancia, hogy ő tudja is azt, amiről beszél. De most egy AI-nál bedobom, ő lehet, hogy kiszámolja valami frenetikus algoritmussal a megoldást, de ki fogja azt validálni? Tehát egy, hogyha ha én nem értek a dolgokhoz olyan mélységbe, akkor nem tudom validálni. Akkor csak vakon bízok meg egy megoldásba, igaz? Ha meg tudom validálni, és nekiállok validálni, akkor gyakorlatilag kétszer szivattam meg magam, egyszer, amikor megcsináltattam vele, egyszer meg, amikor leellenőriztem. Akkor miért nem csinálom meg egyszer, és nem kell már ellenőrizni, nem? Tehát én nem hiszem, hogy ez így pikpak el fogja törölni a mai szakmákat, és már csak azért sem, mert minden szakmában van szerintem olyan rész, ami igényli az emberi kreativitást, vagy majdnem mindenben, jó? Tehát most nem akarok tényleg szakmákat mondani, hogy egyik ilyen, másik olyan, mert nem ismerem őket, jó? Tehát vannak dolgok, amiben dolgoztam, arról tudok véleményt formálni, a többiről nem mernék. De alapvetően szerintem minden munkában kell és szükség van valamilyen szintű emberi kreativitásra, amit egy gép nem vagy nem úgy fog megcsinálni. Egyrészt ez, másrészt vannak szerintem nyilván olyan szakmák, ahol meg abszolút nem tudnak kiváltani dolgokat, tehát tipikusan ilyenek a humán-to-humán, tehát mondjuk egy beszélgettük is, hogy a pszichológus mondjuk, hogy én nem akarnék egy robottal beszélgetni a, mit tudom én, magánéleti válságomról, mert na, nem biztos, hogy elhinném, hogy ő átérzi az én problémáimat. De lehetnek ugyanilyenek, tehát nem kell azért minden túl gondolni, mert van ennek egy olyan aspektusa is, hogy azért ez pénzbe is fog kerülni. És ha ez drágább lesz, mint mondjuk, nem tudom én, engem dolgoztatni, akkor inkább engem fognak dolgoztatni, jó? Tehát vannak olyan munkakörök, amik mondjuk úgy, hogy lehet nem lesz érdemes kiváltani őket még egy ideig az AI-jal. Aztán vannak olyan munkakörök, amit soha nem lesz érdemes, mert annyira pici lóvé van benne az összetettségéhez képest. Tehát valamilyen cikkben olvastam, ott pont ezt vették számba, és ott azt fejtegette a szerző, hogy az egy tipikus példája az ilyeneknek a kiskerti kertész, vagy nem tudom mi ennek a hivatalos neve, tudod, aki rendezgeti a magáházak kertjét. Igazából nyilván biztos lehet vele jól keresni, de nem egy ilyen milliárd dolláros biznisz, pláne nem úgy egybe. És ahhoz képest meg egy marha nehéz dolog, hiszen x száz fajta növény van, azok is ugye,
hogy esik,
mit csinálni, igen. mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak, hogy vegyünk egy egyszerű példát, az érett alma definíciója. Miből tudja az ember, hogy érett az alma? Ugye ez egy olyan nehéz kérdés, mert a színe melyik almának? A piros alma, a sárga, a zöld alma? Ugye mindegyik lehet érett, csak más a színe. Melyik oldalán van a fának? Ugye a déli oldal valószínű hamarabb lesz érett, mint az északi. Hogy esik rá, melyik napszakban a fény, tehát a szinte, hogy ismeri fel a gép. Szóval vannak ilyen bonyodalmak.
De akkor nem félsz még.
Én azért nem rettegek még. Ettől biztos, oké, tehát mondjuk vannak olyan szakmák, amikben hamarabb eljöhet a vég, nem tudom én, talán egy, nem tudom, marketingben, vagy egy online tartalomgyártónál, egy AI, már most ugye olvasgatom ezt a trendet, hogy AI videókat töltögetnek föl, majd tök mindegy, hogy milyen minőségű, csak kattintást elérjék.
Mi próbáltunk cikket írni, de még nem messze hát nincs
akkor azon. Úgy tűnik, hogy azonnak, na mindegy, szóval elvileg ezek ugye jobban veszélyben vannak ezek a szakmák, de pont azért, mert én úgy gondolom, hogy mondjuk egy könyvelő, vegyünk egy könyvelőt. Jó, tehát azt szerintem meg tudná a gép csinálni, mert szabályok szerint működik a dolog. Jó, tehát az a gépeknek általában könnyű, ami szabályok szerint működik. Viszont kíváncsi lennék arra a főkönyvelőre, aki aláírja azt a végén. Jó, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy én aláírnám a végén. Ha meg már le kell ellenőriznem, akkor egyúttal meg is tudnám valószínűt csinálni, nem? Tehát így én úgy gondolom, hogy az AI az inkább segíteni fog nekünk abba, hogy gyorsítsanak a hozzáértők a saját munkafolyamataikon. Tehát tudom, hogy a Power Automate-ben egy folyamatot létre kéne hoznom, tudom, hogy kell csinálni, tudom, minek kéne a végeredménynek lenni, de mondjuk nincs 2 órám egyesével felépítgetni. Beírom, hogy figyelj, Copilot, csináld meg nekem ezt a folyamatot, ő legenerálja, én végignézem, ezt vártam, kösz szépen, 10 perc alatt megvoltam vele. Ennyi. És mehetek a következőre. Tehát szerintem a most is már a szakmában dolgozó szakembereknek lesz ez egy nagy segítség első körben, aztán lehet, hogy majd x év múlva eljön az a pont, amikor kezdenek bizonyos szakmák kikopni. De ez nem holnap lesz. Tehát még azért ne kezdjük el magunkat temetni, mert ez megint kicsit olyan, hogy nem akarom belekeverni, de mint a klímaválság, hogy addig-addig félünk, míg a végén meg se tudunk mozdulni a félelemtől. Jó? Tehát
én inkább mozduljunk. Egy másik példát hoznék. Nekem volt olyan időszak a karrieremben, amikor Amerikába akartam költözni, és ott vállalkozást alapítani, de itthon már nem csináltam meg egy csomó mindent, mert hogy majd egyszer Amerikába költözök, aztán végül is nem költöztem, nagyon jól tettem, de ott 2-3 évben nem az ideális fordulatszámon dolgoztam, nem vágtam bele olyan projektekbe, amiben bele kellett volna, elengedtem olyan dolgokat, amiket nem kellett volna, mert majd egyszer, hiszen ez veszélyes. Mert hát ne felejtsük el, hogy itt azért a BI megoldásoknál már van egy nagy fokú automatizáció jelenleg is, tehát hogy nem akkora hozzáadott érték, hiszen már ez egy nagyon modern szakterület és nagyon modern állás. A mentorklubban talán te vagy az egyik legrégebbi szakmai oktatónk, és szerintem már legalább egy tucat pár BI kezdő, haladó, Power Automate képzésen túl vagy. Mik a tapasztalataid a hallgatóinkkal, milyen velük dolgozni, milyen típusú emberek jönnek hozzád?
Hát ugye egyre több és több ember jön, tehát azt kell, hogy mondjam, néha már engem is meglep, hogy hányan jelentkeznek be így egy-egy alkalomra. De alapvetően nekem, ugye több helyen is oktatok, ezt tudni kell róla, egyetemtől kezdve oktatási stúdiók, magámba, itt-ott-tam-ott. De meglepő, én azt tapasztalom, hogy annak ellenére, hogy nyilván bárki jöhet, tehát nincsenek ugye mindenfajta korlátok meg restrikciók, egyre több olyan emberrel találkozok, aki nagyon is céltudatosan és határozott szándékkal vesz részt az oktatáson, nem csak úgy beesik, hogy jó, hát ha már itt vagyok, akkor meghallgatom ezt is, hanem tudja, hogy mi ez, és miért akarja ő ezt tanulni. Úgy tűnik nekem, hogy ahogy terjednek ezek az eszközök, úgy tudatosul az emberekbe is, hogy itt azért ez valami hasonló lesz, mint az Excel volt 10 évvel ezelőtt, hogy egyre inkább a mindennapi munka részévé válik a legtöbb munkakörben. És ez jó, mert szerintem aki nem kényszerből tanulja ezt, hanem önszántából, az sokkal hatékonyabban fogja ezt elsajátítani, és nyilván korábban is valószínűleg, tehát ezáltal előnyhöz jut. Én alapvetően nagyon élvezem, amikor olyan emberekkel találkozok, akik tényleg akarják ezt tanulni, és látom rajtuk, hogy izgatja őket az, hogy működik ez az egész, gondolkoznak, jár az agyuk, és megmondom őszintén, ez kicsit ilyen önző módon, de nekem ez az egyik legnagyobb vonzereje ennek az egész dolognak, hogy én ezekből rengeteget tanulok ám. Mert mindig bedob valaki valami olyan kérdést, ami nekem eszembe nem jutna, de tényleg, tehát nem tudom, ha napokig ülnék és gondolkodnék, hogy na, milyen júzkézek lehetnek, akkor se, és mindig valaki bedob a mély vízbe, ami által én is tudok fejlődni, tudod? Mert nyilván vannak az ügyfelek mindegyiknél más és más probléma, de alapvetően, mivel nekem a hátterem ugye pénzügyes világból jön, így a problémák is afelől jönnek, és ugye azért ismétlődnek. Jó, tehát ugyanazokat látom itt is, ott is, amott is. Viszont egy ilyen tanfolyamon mindig jönnek olyan érdekes emberek, akik valami nagyon speciális területről, valami nagyon speciális kérdést hoznak. És akkor így, mi van? Tehát ezt csinálod? És akkor oké, gondolkozzunk el együtt. Mondd el nekem, hogy ez miért érdekes, és hallok olyan sztorikat, ahol ne tudd meg, tehát így egy-kettőt tudok mondani, ilyen teheneket akarok riportálni, pókokat akarok riportálni, meg ilyenek, tehát ilyen teljesen eszembe nem jut teheneket riportálni, aztán amikor elmondja, így tök validnak tűnik, hogy okos billog, és akkor negyed óránként kap jelet, és 2000 szarvas marhánál ugye az már egy tisztes adat, meg hogy működnek a marhák, mert ugye ezt mindig szoktam mondani a hallgatóknak, hogy én ott tudtam meg, hogy a marhák az nem marhaságokat csinálnak, hanem így konkrétan mondjuk mágneses vonalak mentén áll föl egy gulya, meg megvan adva, hogy mennyit fekszik, áll egy egészséges egyed naponta, és ezeket így mérik. Mert ugye, hogyha mondjuk beteg egy egyed, akkor az lefertőzi az állományt, kényszervágás, aztán azzal ugye nagyon csúnyán rá lehet fizetni, hiszen nem 2 forint egy ilyen boci. Tehát ezek ilyen teljesen számomra nyilván jó pofa, számára meg életbevágó fontosságú kérdések, de én ezekben nagyon sokat tanulok. Azt meg különösen élvezem, amikor nem csak beszélek, hanem kommunikációt folytatunk. Tehát látom, hogy mondok valamit, visszakérdeznek, ez miért úgy van, ez miért úgy van. És ez egy jó dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy azért egy ilyen tanfolyamon nem csak adok, hanem kapok én is bőven. Meg hát ugye, amit mondtál utána, hogy megállítanak az utcán, hogy köszönöm szépen, mert tök jó volt, és akkor találtam melót, és azóta itt dolgozom, és hát na, ezek azok, amiket így tudod, így jó érzés, nagyon. Na, hát aki oktat, az tudja.
Így van. Abszolút, abszolút. Épp azon gondolkoztam, hogy a hozzánk bejövő köszönő üzeneteket esetleg továbbítani kellene neked is, nektek is, oktatóknak, de akkor megtalálnak benneteket a hallgatók.
Meg. Ilyen random helyeken, tehát a gyereknek a színházi fellépésén oda jön anyuk, hogy láttalak, és akkor nagyon jó volt, meg cégeknél a folyosón. Én ismerlek, te nem ismersz, de ezek ilyen jó dolgok, és tök jó. Szóval ezek a pillanatok egy oktatónak nyilván nagyon sokat jelentenek.
Hát ezúton is akkor köszönöm nem csak a beszélgetést, Tamás, hanem a több éves munkádat is, mert nagyon sok embernek a karrierváltásához, a fejlődéséhez jár hozzá kézzelfogható módon, és nagyon sok ember lehet hálás, és szerintem hálás is neked.
Hát nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt oktathatok, meg azt is, hogy vannak emberek, akik bíznak bennem, és bíznak abba, hogy tőlem olyan tudást kapnak, amivel tudnak valamit kezdeni a piacon. Igyekszem ennek megfelelni.
Nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, hogy megnéztétek, végignéztétek ezt a beszélgetést, hogyha mentorklub tagok vagytok, akkor, és még nem tanultok Tamástól pár BI-t, akkor gyertek az élő képzéseire, élő online képzéseire, hogyha még nem vagytok mentorklub tagok, akkor nézzetek be, próbáljátok ki, az biztos vagyok benne a visszajelzések alapján, és hogyha érdekel benneteket a BI üzleti intelligencia, akkor Tamás képzései nagyon sokat fognak adni.
Köszönöm.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok, sok sikert.
Köszönöm.